Szent Miklósnak a nyakában ilyesmi lehetett. Ez egy eléggé elterjedt őskeresztény szokás volt. És egyébként az egyik enkolpiumunknak amúgy is görög nyelvű felirata van, nem latin, íme a te fiad, íme a te anyád.
Szent Miklós a Lücia római provinciában fekvő Miraváros püspöke, a gyermekek és diákok védőszentje. A keleti és a nyugati egyház egyaránt szentként tiszteli. Alakja számtalan templomi ábrázoláson feltűnik. És hát ki ne ismerné és szeretné népies alakját, a piros palástban, püspöksüvegben és pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulást. De vajon milyen lehetett az eredeti Miklós püspök? A mai műsorban Szent Miklós kapcsán a keleti és nyugati püspöki viseleteket szemléljük meg a Váci Egyházmegyei Múzeumban, ahol a kalauzunk nem más, mint az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója, dr. Varga Lajos váci segédpüspök. Zenei szerkesztő kollégám Lacó Zoltán Vince nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
A keleti egyháznak a szentjét látjuk benne, ugyanakkor azonban a nyugati egyházban is nagyon tisztelt, ennek bizonsága, hogy Mikulás ünnepeket szoktunk tartani, Szent Miklós püspökre emlékezvén, mégpedig az ő ajándékozó szeretetét szoktuk emlékezetünkbe idézni, amikor a gyerekeket megajándékozzuk. Arra gondolunk, hogy Szent Miklós is sok jótékony cselekedetet végzett többek között. Három arany röggel ajándékozta meg azokat a lányokat, akik veszélynek voltak kitéve, és ezen a módon megmentette őket az erkölcsös élet számára. Ezen a képen, amelyet itt látunk az Egyházmegyei Múzeumban, több Szent Miklós képünk is van. Ez a keleti ikon, amely előtt éppen állunk, a 19. századból származik, mégpedig egy ukrán ikonfestőnek a munkája. Fél alakban, szokás szerint így ábrázolják őt a keleti egyházban, omoforion van rajta, ami nagyon fontos, mert a keleti és a nyugati egyháznak a főpapi öltözetéhez egyaránt hozzátartozik, a nyugati egyházban pallium néven ismerős.
Magyarázzuk el azoknak a hallgatóknak, akik nem olyan járatosak az egyházi öltözékekben, hogy mi ez?
Ez az omoforion egy olyan ruhadarab, amelyet az illető főpap kívül visel, tehát ezt lehet látni, a vállán keresztbe van vetve, és elől és hátul is szinte szalagszerűen fedi az illető főpapnak a liturgikus ruháját.
Ez nagyon díszes, aranyozott, ugye?
Díszes, nagyon szép anyagból készül. Ezen a képen, amely előtt állunk, éppen keresztekkel van díszítve. Hát a keleti egyháznak a díszítő motívumai mások, mint a nyugati egyházé. Ez egy eléggé jellegzetes, amit itt ezen a képen látunk.
Most azt tűnt föl nekem, ugye Szent Miklóst, meg a Mikulást is mindig püspöki süvegben és püspöki bottal ábrázolják. Ezen az ikonon nincs se süvege, se botja, hanem egy áldó kezet látunk, és a másik kezben pedig egy könyv.
Igen, a másik kezében az evangéliumos könyv van, tehát ez az ikon egészen nyilvánvalóan a keleti egyháznak az ábrázolás módját követi. Éppen ezért számunkra nem megszokott, akik a latin egyházban élünk.
Minden szentnek van attribútuma, Miklósnak mi?
Miklósnak a legfőbb attribútuma Szűz Mária és maga az Úr Jézus. Tudnélik, a hagyomány szerint a níciai zsinat után letették őt püspöki székéből, és maga az Úr Jézus, illetve a szűzanya helyezte őt vissza a püspöki székébe, és ezért a keleti egyház képein, ikonjain Szent Miklós mellett kötelező módon megjelenik a szűzanya, illetve az Úr Jézus, akik visszahelyezik őt a püspöki méltóságába.
Ő a keleti egyháznak a nagy szentje, ugye?
A keleti egyháznak a nagy szentje, de hát akkor élt, ugye a IV. Század, az még az az időszak, amikor a keleti egyház és a nyugati egyház nem váltak el egymástól, tehát egyaránt szentje a keleti, illetve a nyugati egyháznak.
Most ha tovább megyünk a püspöki öltözetek felé, merre megyünk?
Talán átmegyünk itt a múzeumban Csáki püspök úrnak a portréjához. Az ő portréja mutatja a nyugati egyháznak az öltözetét, illetve miután 100 éve halt meg gróf Csáki Károly Emmanuel, Váci megyés püspök, egy emlékkiállítás is látható a múzeumban, és ezen egy figura is, amely be van öltöztetve püspöki díszbe.
Igen, itt van a portré, egy nagy, majdnem ember léptékű ülő portré, illetve itt van egy beöltöztetett baba, teljesen másképp néz ki, lila talárban, és talán hermelin lehet, kis farkincák a paláston.
Igen, hermelinbe van öltöztetve, illetve hát a mozzetta az hermelinnel van fedve. Tulajdonképpen egy körgallér, ami rövidített formája a köpenynek.
És akkor itt a portré.
A portrén jól lehet látni azokat a ruhadarabokat, amelyek hozzátartoznak a püspöknek az öltözetéhez. Ezeket másodlagosnak szokás nevezni, mert hiszen szentmiséhez másképpen kell öltözni. Ezen a képen látható Csáki Károly Emmanuel ebben a bizonyos hermelin mozettában, alatta látható a kappája. A kappa az egy köpenyt jelent. Egyébként ezen a figurán, amelyet beöltöztettünk, ezen egy kappa magna van, amely nagyon is hosszú, ünnepélyes bevonulásokkor használták, persze akkor, amikor a püspök otthon tartózkodott a maga otthonában, akkor ilyen hosszú kappát nem tudott viselni, nem viselhetett.
Annyira hosszú, hogy most itt a lába köré van tekerve, de bevonulásokon több méter uszája volt, mint mondjuk egy menyasszonynak vagy egy királynak.
Igen, az uszály hossza 1952-ig 12-15 méter volt, 12. Pius pápa 1952-ben 7 méterben szabályozta, majd a II. Vatikáni zsinat idején 3,5 méterre rövidült ez a kappa.
A többi kiegészítő öltözék, itt a kapa alatt talán egy lila reverenda látszik ki, ugye?
Igen, lila reverenda látszik. Aztán látszik természetesen az öltözethez tartozó birétum is.
Magyarázzuk el, hogy mi az?
Ez egy olyan fejfedő, amelyet nem a szentmiséhez használnak, hanem akkor használják, amikor misén kívüli liturgia van, például a püspök bevonul a maga székesegyházában.
Ez az a kis kupakszerű sapka.
Kvadrátumnak is nevezik ezt a sapkát, mert négyzet alakú.
Ez az, amelyiknek pompon van a tetején akkor.
Igen, egy bojt van a tetején.
Na, ilyet a plébánosok is hordtak feketében régen. Hordanak még ilyen birítumot?
Hordanak. Például plébánosok temetés alkalmával a liturgikus öltözetnek igazából véve tartozéka. Régebben az volt a szokás, hogy a plébános, ha kiment az ajtóba fogadni a kedves hívőt, aki valamilyen ügyet jött intézni, akkor is föltette a fejére a birétumot, tehát ez ma már nem szokás.
Nézzük meg a többi kiegészítőt. Van egy gyönyörű szép fehér csipke, karing.
A püspöknek a karingja, ide genkifejezéssel úgy nevezik, hogy rokettum, hosszú ujjú, viszonylag szűk az ujja. Ez esetben hát egy szép díszes rokettumot láthatunk a püspöken, és ott van rajta a mellkereszt is, meg hozzátartozik a püspöki öltözékhez, püspöki inszigniákhoz a gyűrű is. A portrékat úgy szokás készíteni, hogy az inszigniák látszódjanak rajta, és kiemelt helyet kapjanak a portrén. Ezen a portrén is minden ilyen jelkép kiemelt szerepet játszik.
A gyűrűnek mi a szerepe a püspöki öltözékben? Miért hord gyűrűt a püspök?
A gyűrűnek szimbolikus értelme van. jelzi az egyház megyéjével való eljegyzést.
Tényleg szinte királyi öltözék. Varga Lajos püspök úrnak van-e ilyen öltözéke?
Lila reverenda természetesen van, rokettum is van, gyűrű is van, mellkereszt is van, birétum is van, mozzetta is van, tehát körgallér.
Mert hát itt most ugye civil ruhában beszélgetünk. Püspök úr, mikor hordja ezeket? Van-e még alkalom, amikor ezt föl kell venni, vagy fölveheti?
Bármikor föl lehetne venni, ünnepélyes alkalmakra szoktam használni, főként a székesegyházban, más helyen nem nagyon. Az úgynevezett korális öltözetet, tehát ami nem a szentmiséhez való, azt többnyire akkor, amikor esetleg más végzi a szentmisét, és én a szentmisén részt veszek.
Beszéltünk akkor a különböző püspöki viseletekről, de itt ebben a vitrínben még egy érdekességet mutat püspök úr.
Itt van egy piros kesztyű, amelyet a püspök viselt, nem a liturgiánál, hanem az utcán, és van mellette egy másik tárgy is, mégpedig egy pileólus.
Ez az a bizonyos kupakszerű, ilyen kis félkör alak tetején egy kis poznácskával.
Igen. Magyarországon, főként Erdélyben nevezik ezt a kis sapkát Soli Deo Gloriának is, azért, mert ha az uralkodóhoz ment a püspök, ezt akkor is a fején hagyta. Annak a jeleként, hogy a legnagyobb dicsőség az csak Isten illeti meg.
Most, hogyha megfordulunk, ott szemben van egy vitrin, ahol püspöki süveget is látok, amit eddig még nem láttunk, sem az ikonon, sem a festményen, sem a bábun.
Ez szintén Körösszegi és Hadorjányi gróf Csáki Károly Emmanuelnek a püspök süvegje. Helyes kifejezéssel élve mitra, még annak is egy specialitása, az úgynevezett mitra gemmáta, tehát az a fajta püspök süveg, amelyet ékkövekkel is díszítettek. Ez az egyházmegyének az egyik legszebb püspök süvegje.
Talán rubint látok benne, milyen ékkövekkel van díszítve.
Hát ugye a zöld az smaragd lenne, a piros ékkő valószínűleg rubin, és drága gyöngyök is vannak rajta, még hozzá nem is kevés.
És itt van a gyönyörű, szép, díszes, aranyhímzett miseruha.
Ez a miseruha is az ő idejéből származik, Csáki Károly Emmanuel püspök idejéből, mégpedig Lyonból származik. Lyonban voltak mesterek, akik szinte egész Európát ellátták szép miseruhákkal. Hát ez körülbelül egy 100 évvel ezelőtti darab. A több is van az egyházmegyének, ilyen meg azért alkalmasint esetleg egy-egy templomban is található. Nagyon-nagyon igényes. Ezen a miseruhán éppen a miseruhának a keresztjén Golgota virág is van, ami szintén szimbolikus értékű, Jézus keresztáldozatára utal. Nepomuki Szent János talán azért került rá, mert Vácot különösképpen tisztelt. Altán Mihály Frigyes püspökünk előmozdítója is volt az ő szentiavatásának. A Váci káptalan egy héten keresztül Nepomuki Szent János képe előtt tartotta a szentmisét. A kép most is megvan, ezüst keretet készítetett számára, még a 19. század elején kálmánházi püspök. Három darab engópium. Ős keresztények gyakorta viseltek a nyakukban egy keresztet, amelybe erekéket helyeztek.
Ez a bizonyos enkolpion, amit mondott püspök úr, és ehhez átjöttünk egy másik szobába, hogy megnézzük.
A 13. századnak a végén alakult ki a mostani mellkereszt, amelyet a püspökök viselnek. A korábbi időszakokban ilyet viseltek az őskeresztények és a későbbi keresztények is, és itt az Egyházmegyei Múzeumban 3 darab is látható. A legrégibb tárgyaink közé tartoznak, 10-11. Századból származnak.
Ezekben is vannak-e erekjék?
Ezekben már nincsenek, mert hát ezeket valahonnét a földből kellett kiásni, és ezeknek az enkolpiumoknak, vagy görögösen mondva enkolpionoknak csak a fele van meg. Tehát az a része, amelyen valamilyen kép is van, vagy a keresztre feszített Jézus, nem szenvedő alakban, hanem inkább királyként ábrázolva, vagy esetleg főpapként ábrázolva, vagy a szűzanya van rajta.
Szent Miklósnak volt-e ilyen vajon? Ő hordott-e keresztet a nyakában?
Szent Miklósnak a nyakában ilyesmi lehetett. Ez egy eléggé elterjedt őskeresztény szokás volt. És egyébként az egyik enkolpiumunknak amúgy is görög nyelvű felirata van, nem latin. János evangéliumából van véve a felirat görög nyelven, íme a te fiad, íme a te anyád.
Következik egy rövid részlet Jakob Streit, svájci író, Szent Miklós című mesekönyvéből. Ez a történet, csak úgy, mint más epizódok is, Varázsdoboz című műsorunkban hangzott el, Kaszás Gergő előadásában.
Ez időtájt történt, hogy meghalt a mirai püspök. Így az ország püspökei gyűlést tartottak a nagy templom melletti kolostorban, hogy új püspököt válasszanak Mira városának. A vezető püspök álmot látott a gyűlés előtti éjszakán. Egy hang szólott hozzá álmában. Éjféltől kezdve őrizd a templom bejáratát. Az első ember, aki belép, az legyen az új püspök. Éppen ezen a napon kereste fel Miklóst a bíró küldönce a jó hírrel és a csomaggal. Amikor a pap este lefeküdt, nem jött álom a szemére. Már közeledett az éjfél, mégis elhatározta, hogy elmegy a templomba, és hálaadó imát mond az oltár előtt a lovagok megmeneküléséért. Már éppen be akart nyitni a kapun, amikor egy alak bukkant fel a sötétségből, és nekiszegezte a kérdést. Ki vagy te? Miklós vagyok, az egyház szerény szolgája. Miért tartóztatsz fel? Az alak eltűnt, Miklós belépett. A vezető püspök visszasietett a kápolnába, és így kiáltott. Testvéreim, itt van! Miklós a neve. Ő lesz az új püspök. Másnap kikiáltották a városban és környékén. Új püspöke van Mirának! A neve Miklós. A nép örvendezett, mert Miklós híre messze földre eljutott már. Ő pedig továbbra is eljárt Szamarával a város gyerekeihez és szegényeihez, mint annak előtte, hogy megajándékozza őket.
Amikor valaki megtudja, hogy püspök lesz, és elfogadja a hívást, igent mond, akkor a püspök szentelésre készül, kell neki mitra, kell neki miseruha, kell neki püspöki bot, gyűrű, kereszt. Honnan szerzi be az ember ezt, hogyha püspök lesz?
Hát ez ma már nagyon egyszerű, mert vannak olyan üzletek, boltok, például Rómában az Euroclero, ahol vásárolhat egy teljes felszerelést. Van, aki szokott a püspök szentelésre venni, de hát ha akar, akkor vesz magának, vagy valamilyen iparművésszel csináltat magának. De hát nem szükséges, hogy az anyagi lehetőségei szerint válassza meg, hiszen a székesegyházi kincstárakban az előző évszázadokból több minden fennmaradt, pásztorbot, gyűrű is, úgyhogy ezeknek a használata nincs kizárva.
Tehát, hogyha jönne egy új püspökatya, és azt mondaná, hogy ennek a régebbi gróf püspökatyának a holmiát szeretné hordani, akkor kiveszik a vitrínből, és odaadják neki?
Igen, akkor elővesszük, és odaadjuk neki. Más kérdés, hogy ezek nem annyira használatosak, egyszerűen azért, mert nagyon díszesek, ma már egy kicsit szokatlanok is, de ettől független bizonyos alkalmakkor éppen Vácott is használatban van egy-egy régi darab.
Püspök úr, megnéztük a keleti egyház szerinti ábrázolását Szent Miklósnak, megnéztük a nyugati ábrázolását Szent Miklósnak a különböző ornátusokban, de valójában a IV. Században Szent Miklós milyen ruhában lehetett?
Hát valamilyen ünnepélyes ruhában lehetett. Szent Miklós nyilván a keleti egyháznak az öltözékét viselte, de az is a római görög világnak az öltözéke volt, amely a IV. Században kezdett átalakulni, de a IV. Század előtt hát alapjában véve az ünnepélyes öltözeteket használták.
És ugyanilyen díszes, aranyozott volt akkor az is, tehát ennyire díszes, mint ahogyan most.
Hát ennyire azért nem. Azért azok egyszerűbbek voltak.
Hova megyünk most tovább?
Fölmegyünk az emeletre, és megnézzünk egy másik Szent Miklóst, egy olyan Szent Miklóst, aki a nyugati egyháznak az öltözetében van.
Itt már ott van Miklós kezében a három aranyrög egy könyvön.
A könyv a tanító jellegét akarja hangsúlyozni Szent Miklósnak, a három rög pedig hát az ajándékozó szeretetét, és a nyugati egyház gyakorlata szerint az angyalok viszik a pásztorbotot, illetve a püspöksüveget.
Miklós másik kezében a hajánál fogva tart egy ilyen gyermek figurát.
Gondolom arra akar utalni elsősorban, hogy Szent Miklós a gyermekeknek a megmentője. Lehet látni Szent Miklós előtt egy dézsát is, amelyben ott van a három gyerek. Ugye a gonosz vendéglős bepácolta őket, és Szent Miklós mentette meg, Szent Miklós adta őket vissza az emberi életnek.
Ez egy horror történet.
Szent Miklóssal kapcsolatban ugye több horror történet van. Maga a három aranyrög is egy horror történet, hiszen az ember megélhet abból, hogy a saját testét árulba bocsátja. Ezt mi erkölcsi szempontból nem tartjuk egy olyan valaminek, ami egy jogos megélhetést biztosítana az ember számára, hiszen az emberi testet nagyra értékeljük, nagyra becsüljük, és azt mondjuk, hogy az embernek szeretetből kell odaadni önmagát másnak, másoknak, és ezért nem teheti az ember a saját testét közönséges valamivé, amelyet pénzért kiárul. És hát a másik horror történet, hogy bizony gyermekekkel való visszaélés alkalmas gyermekeknek, a megölése vagy halálra kínzása, ez előfordult a régi világban is, és ahogyan Szent Miklós története, azok a legendák, amelyeket hozzá kapcsoltak az ő életéhez az idők folyamán, hát az gyakorlatilag egy-egy kornak a borzalmait is megörökíti. De ha valaki kíváncsi rá, az úgynevezett legenda aureát kell elolvasni, mert annak alapján készültek a középkortól kezdve a Szent Miklós ábrázolások.
Kedves hallgatóink, a mai műsorban Szent Miklós alakját idéztük föl, és a püspöki viseletekről beszélgettünk dr. Varga Lajos váci segédpüspökkel, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatójával. A mai műsort fél évig visszahallgathatják internetes oldalunkról. Lacó Zoltán Vince zenei szerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Pozsgai Nórát hallották.